Dicsértessék a Jézus Krisztus! Örülök, hogy együtt vagyunk, és hogy elindulhat ebben a tanévben is a hit iskolája. Azért orgonált most Viktor egy picit többet, mert segítőim közben felszerelték a telefont, meg az állványt, amely lehetővé teszi, hogy azok, akik betegek, vagy messze laknak, szintén részt vegyenek ezen a tanításon. Úgyhogy köszöntöm most a Szent Margit templom Facebook oldalának a nézőit is. Isten hozott mindnyájatokat. Örülök, hogy ez a közvetítés is létrejöhet. Szeretettel köszöntöm ezen kívül a Mária Rádió kedves hallgatóit is, akik most nem élőben, de később majd felvételről fogják hallgatni a tanítást az örök élet reményéről. Végére érünk, kedves testvéreim, ennek a könyvnek, amelyet kereken 2 éve kezdtünk el közösen, amit Székely János püspök atya írt, a Hit kapuja címmel. A mai témánk az utolsó fejezet, a 12., mely az örök élet reményéről szól. Nem csak 12 alkalmunk volt, sokszor előfordult, hogy egy-egy fejezetet több héten vagy több hónapon át tárgyaltunk. De ez a mai fejezet, a zárás, amely az örök életről szól, arról, hogy mi vár ránk halálunk után, mi az, ahova tartunk, és mi a célunk. Azonban a hit iskolája nem szűnik meg, csak új könyvet kezdünk, amely sokatoknak ismerős. Mondhatnám talán, hogy mindenkinek, sokkal vastagabb, jó nehéz. Ez nem más, kedves testvéreim, mint a katolikus egyház katekizmusa, amelyben sűrítve benne van egyházunk minden fontos tanítása. Na már most, azért az egészet, abban olyan nagy fába nem vágjuk a fejszénket, mert az egész a magyar kiadásban tartalomjegyzékkel mindennel együtt több mint 860 oldal. Hát ezt egy évtizedig tudnánk itten venni, kérem szépen. Hanem a kedvencemet hozom, a 3. fejezetet, mely arról szól, hogy hogyan éljünk, mi a jó és mi a rossz, mi a lelkiismeret, mi a bűn, mi az erény, mit tegyünk a hétköznapokban. Az erkölcsteológiai témákkal folytatjuk tehát a hitiskoláját. Ahogy már említettem, közkívánatra tényleg olyan sokan kértétek, most már nem havonta lesznek tanítások, hanem 2 hetente. Ez azt jelenti, hogy érdemes jönnötök minden csütörtökön, mert a szentmise az hasonló. A szokásosnál kicsit ünnepélyesebb, kicsit tartalmasabb prédikáció, szebb orgonajáték, és minden csütörtökön lesz szentségimádás. Ami pedig minden második héten lesz, az a tanítás, amelyet most is mondok, amelyet most fogok elkezdeni. És most meg is néztem a naptárat, karácsonyig ez nagyon szabályosan, nem lesz semmilyen olyan ünnep vagy különleges esemény, amely ezt megzavarná, úgyhogy szépen szabályosan 2 hetente, de mindig hirdetem majd a vasárnapi miséken is, és kiküldöm majd a témával együtt a plébániai hírlevélben. No, de vágjunk is bele, hiszen azért ültök itt, hogy a teológiáról halljatok, hogy közösen elmélkedjünk, közösen gondolkozzunk az örök igazságokról. Amikor az örök életről beszélünk, úgy gondolom, hogy a legjobb, hogyha vágyainkból indulunk ki. Mi az, ami a szívünkben van? Mi az, ami bennünk van? És egy gyermek jut eszembe, jó régen történt, még én is gyerek voltam, de már nagyobbacska féle, egy nálam kisebb gyermek egyszer azt olvasta, nem tudom, hogy hol olvashatott ilyet, de valahol azt olvasta, lehet, hogy valamilyen magazinban, vagy vicces könyvben, vagy füzetben, vagy újságban, azt olvasta ez a gyermek, hogy figyelem, figyelem, a tudósok feltalálták az örök élet tablettáját. És ez a gyermek, ez a kisfiú annyira lelkes lett, hogy odaszaladt a szüleihez az újsággal, és mondta, hogy mama, rendeljük meg ezt a tablettát, és akkor nem kell meghalnunk. Nyilvánvalóan vagy egy vicc, vagy valamilyen nagyon gyenge átverés volt ez az újságcikk, vagy hirdetés, de nagyon érdekes volt látni ennek a kisfiúnak a reakcióját, az érzelmeit, hogy a gyermek, aki még nem gondol sűrűn a halálra, mert nem foglalkozik vele, még olyan messzinek tűnik. Már ő, az ő szívében is ott van a vágy, hogy ne halljon meg, hogy örökké éljen, hogy azok, akiket szeret, hogy ők se halljanak meg. Nagyon érdekes volt ezt látnom a saját szememmel. Aztán ugye, ha belegondolunk, vannak ma olyan tendenciák, és ezek egyébként jók, hogy éljünk egészségesen, mozogjunk, táplálkozzunk egészségesen, hogy minél hosszabb legyen az életünk a Földön. És ez nem baj. De azért elkerülhetetlenül ott van mindannyiunk életében a halál, hiába fejlődik a tudomány, hiába halad előre a technológia, azt még senkinek sem sikerült megoldania, hogy ne kelljen meghalni. Meg fogunk halni, kedves testvéreim, nyíltan és egyenesen kimondom, mert másnak nincs értelme, mint kimondani az igazságot. Ugyanakkor önmagában az, hogy valakinek hosszú földi élete legyen, ez nem egy bűnös vagy egy rossz kívánság, már az Ószövetségben is. Az emberek gyakran áldásként ezt kívánták a másiknak, hogy legyen hosszú életed. Lásd meg fiaidnak fiait is, vagyis légy nagyszülő, lásd meg az unokáidat. És az Ószövetségi ember úgy is tartotta, hogy aki hosszú életet él itt a Földön, ő bizonyára jó ember, igaz ember, mert az Isten megáldja és megjutalmazza ezért. De célunk mégsem lehet pusztán a földi élet meghosszabbítása, meg hát egy idő után legyünk őszinték, kedves testvéreim, egy idő után nem egy olyan nagy élmény meghosszabbítani a földi életet, hát gondoljunk rá, amikor majd kiesik az összes fogunk, meg már a csontjaink is elporladnak, hát meddig éljünk még? Tehát egyszerűen mi emberek úgy vagyunk megteremtve, hogy itt van ez a 7, 8, 9, 10 évtized, kinek mennyi, vannak idős emberek is, akik esetleg a 13. évtizedüket is megélik, de hát azért tovább nem szoktak élni az emberek. Nem az a cél, hogy itt egy végtelen spirálba induljunk a Földön a porladó, halandó testünkkel, hanem sokkal inkább az, hogy az örök életben igazán boldogok legyünk, ahol már a testünk is tökéletes lesz, és a lelkünk is a helyén lesz az Istennél. Nézzük meg a régi kultúrákat, hogy ők hogyan vélekedtek az örök életről. Az ős emberek, kedves testvéreim, elterjedt szokás volt, hogy a szeretteik sírjába a túlvilágra szükséges, általuk szükségesnek vélt eszközöket temettek. Tehát akár pénzt is, vagy eszközöket, szerszámokat, ruhát, ékszereket, hogy jöjjön az még a túlvilágon. És ebből a primitív gondolkodásból, és ez most nem egy degradáló dolog, hogy primitív, hanem azt jelenti, hogy kezdetleges, mert nagyon emberi módon gondolkozik, de abszolút tetten érhető, kedves testvéreim, az örök életbe vetett hit. Hát mi értelme volna egyébként a pénzt, meg az eszközöket, meg az ékszereket eltemetni? Hát a halottnak már úgy sincs haszna belőle, de nem, mert ők hittek a túlvilágban. Vagy gondoljunk Egyiptomra, az óriási piramisokra. Nem lenne értelme, nem lett volna értelme felépíteni a piramisokat, ha nem lett volna ott az örök életbe vetett hit. Minden kultúrában ott van, kedves testvéreim, a vallás. A primitív kultúrákban és a fejlett kultúrákban egyaránt. És minden kultúrában ott van az örök élet reménye, és ez arra enged következteti bennünket, hogy ezt a vágyat Isten teremtette belénk, hiszen minden emberben ott van, nem kultúra, nem földrajzi hely, és nem korfüggő, hanem minden emberben ott van, hogy vágyunk arra, hogy örökké éljünk. És mondhatnátok most, hogy igen ám, de hát a vágy, hát ez nem elég. Attól még, hogy vágyunk valamire, én is vágyok sok mindenre, nem tudom, egy sportkocsira, vagy arra, hogy elmenjek két hetet nyaralni, hát attól még ez nem lesz valóság automatikusan. Ez igaz. Ez csak egy első lépés, egy apró jel arra, hogy a lelkünk az örök életre vágyakozik. Fontos azt látnunk, ez most egy nagyon pici filozófia lesz, hogy mi emberek többek vagyunk a testünknél. Hogyan lehetne ezt még jobban megfogalmazni? Többek vagyunk az anyagnál. Székely János püspök atya azt a példát hozza könyvében, hogy ha én elhatározom, hogy holnap délben 12 óra 43 perckor fölemelem a jobb kezemet, és nem felejtem el, és odafigyelek, figyelem az órát, nem gondolom meg magam, akkor képes vagyok, és meg fogom tenni. Holnap 12 óra 43 perckor fölemelem a jobb kezemet. No de, ha én pusztán anyag volnék, akkor ezt úgy kellene megmagyarázni, hogy különböző biokémiai folyamatok indulnak el a testemben, az agyamból kiindulva áttevődik az izmokba, és ennek eredményeképpen fogom tudni felemelni a jobb kezemet kellő időben. És erre mondja a püspök atya, és szerintem nagyon igaza van, hogy ez igaz ugyan. Na de, ezt mi váltja ki? A biokémiai folyamatokat. A biokémiai folyamat nem önmagát váltja ki, hanem az emberi személy elhatározása. Azt, hogy én ezt akarom, azt, hogy én ezt elhatározom. És az már nem biokémia, hanem tudat, amely az emberi személlyel van kapcsolatban. Kedves testvéreim, most játszunk el azzal a gondolattal, mi lenne akkor, ha nem lenne feltámadás, és csak a földi élet állna rendelkezésünkre. Idehoznék egy gondolkodónak, egy filozófusnak a mondatát, Bertolt Brechtnek. Ő azt mondja, nem osztom a nézetét, mielőtt kérdezitek, tehát Bertolt Brecht azt mondja, ne hagyjátok félrevezetni magatokat, meghaltok mind, mint az állatok, és utána nem következik semmi. Játsszunk el egy pillanatra azzal a gondolattal, hogy mi van akkor, ha Bertolt Brechtnek igaza van. Ha az ember azt gondolja, hogy úgy hal meg, mint az állatok, akkor nem kell hozzá sokat várni, hogy az ember úgy kezdjen el élni, mint az állatok. Ugyanis a tetteinknek, az erkölcsi cselekedeteinknek pont az adja meg a súlyát, kedves testvéreim, hogy hiszünk abban, hogy van igazság, van élet a halál után, a földi élettel nincs mindennek vége. Ha ez nem így lenne, nem sok értelme lenne a böjtölésnek, nem sok értelme lenne, még talán az önzetlenségnek sem. Akkor nyugodtan mondhatnánk azt, carpe diem, élvezd az életet, együnk, igyunk, úgyis meghalunk. Ha nem lenne feltámadás, akkor nem lenne semmi, ami az embert saját maga, saját korlátai, saját önzése fölé emelni. Ha nem hiszünk a feltámadásban, könnyen eljuthatunk odáig, hogy eszmények, remény, lelkiismeret és felelősség nélkül kezdünk el élni. Mi tenne minket nagy lelküvé vagy bőkezűvé, hogyha csak a földi életben remélhetünk? Fontos ezért, hogy keressük a reményt. És mi keresztények, ebben nem állunk rosszul. Mert ha elhisszük, hogy Jézus Krisztus feltámadt a halálból, akkor joggal remélhetjük, hogy minket is fel fog támasztani, mert ő ezt megígérte. És most nincs arra idő, meg nem ez a témánk, hogy itten erről órákat lehetne beszélni, hogy honnan tudjuk, hogy Jézus feltámadt a halálból. Három rövid érvet említenék, csak tényleg így felvillantásszerűen. Az egyik, hogy tudjuk, hogy üres volt a sír. Tehát pont húsvét volt, a zsidók ünnepe, tele volt zarándokkal az egész Golgota környéke. Lehetetlen lett volna onnan kicsempészni egy holttestet, úgy, hogy senki ne vette volna észre. Ez lehetetlen. Másik. Tudomásunk van arról, és nem csak keresztény források igazolják ezt, hogy Jézus halála után, feltámadása után sok embernek megjelent, többek közt tömegeknek is, egyszer egy 2000-es tömegnek. Ez nem valamiféle tömeghipnózis vagy pszichózis volt, hanem valóságos jelenés. És a legfőbb érv, kedves testvéreim, ami engem mindig újra és újra meggyőz, az az, hogy az apostolok vállalták a vértanúságot. Hogy ők a Jézus Krisztus feltámadásába vetett hitükért vállalták a halált. Ha nem hittek volna ők maguk a feltámadásban, ezt nem tették volna. Megtagadták volna Jézust, ha úgy gondolták volna, hogy csak a földi életre építhetnek. De mivel az apostolok tényleg tanúi voltak Jézus feltámadásának, tényleg elhitték, hogy Jézus feltámad, így bátran még a földi élet végét, az erőszakos halált, a kínzást is vállalták, csak hogy hűségesek maradjanak Jézushoz. Sokszor idéztem már 16. Benedek pápának a Spe Salvi kezdetű enciklikáját, amelyben arról ír az emeritus pápa, hogy a hit és a remény szavak szinte felcserélhetőek az új szövetségben. És ez tényleg így van. Mert ha elhisszük, hogy Jézus feltámadt a halálból, akkor ez lesz a legfőbb reményünknek az alapja, hogy mi is fel fogunk támadni. Kedves testvéreim, halálunk után eljön az igazság pillanata, ugyanis van, létezik végső igazság és igazságszolgáltatás. Ezért tud egyébként a keresztény ember lemondani a bosszúról, és most kapcsolódom talán egy kicsit a mai evangéliumhoz is, mely az ellenség szeretetről szólt. Le tudunk mondani a bosszúról, mert hisszük azt, hogy odoát a jó megkapja jutalmát, a gonosz pedig elnyeri a büntetését. Ugye Jézus mondja, ez is a mai evangélium, csak arról már nem beszéltem, mert hosszú lett volna, ne ítélj, hogy ne ítéltess. Nem a mi dolgunk az ítélet, kedves testvéreim, lesz ítélet. Hagyjuk meg Istennek elvégezni a dolgát. Mi fog történni az ítéletkor? Kezdjük a legnehezebbel, a kárhozattal, az örök szenvedéssel. És feltetjük a kérdést, tegyük is fel, hogyan lehetséges az, hogy ha Isten végtelenül szeret minket, és mindenható, mindent megtehet, és ahogyan a Szentírásban olvassuk, hogy Isten mindenkit üdvözíteni akar, akkor miért van pokol? Miért létezik a kárhozat? A válasz erre egyetlen szókapcsolatban összefoglalható, ez pedig a szabad akarat. Isten annyira tiszteli a szabad akaratunkat, hogy ő senkit nem szeretne az akarata ellenére belögdösni a mennyországba. Oda nekünk akarnunk kell bemennünk. És akik nem akarnak, akik ellenállnak, akik nemet mondanak Jézus meghívására, ők nem kerülnek a mennyországba. Ez a kárhozat. Amikor valaki tudatosan, akarva kizárja magát az Isten országából. Ez emberi méltóságunk legnagyobb jele, kedves testvéreim, hogy jogunk van, és ténylegesen meg is tehetjük, nem ajánlom persze senkinek, de jogunk van nemet mondani Isten szeretetére. Jogunkban áll elutasítani őt. Jogunkban áll megtagadnunk őt, megvetnünk őt. Persze bízunk az ő irgalmában, bízunk abban, hogy minél több ember eljut az örök üdvösségre, bízunk abban, hogy a legtöbb ember lehet, hogy utolsó sóhajával, de megbánja bűneit, és Isten megbocsátja azokat. De biztos, hogy van kárhozat, erről Jézus maga tanít. Hogy hányan vannak ott, azt nem tudjuk. De a lehetőség mindenképpen megvan, a valós lehetőség, hogy aki elutasítja Jézus szeretetét, igenis el tudja utasítani a mennyországot is. A pokol az nem egy kínzókamra, kedves testvéreim. Nem is Isten alkotta, hanem maga az ember. És van egy nem túl szép magyar kifejezésünk, amely mégis nagyon kifejező, és most idehozom. Az a nem túl szép kifejezés, hogy pokollá tenni mások életét. Hát ilyen a pokol. A szenvedés, amikor nem érezzük jól magunkat, amikor ösztűz alatt vagyunk, amikor nem szeretnek minket. Adja Isten, hogy ne kelljen megtapasztaljuk. Fontos tudnunk, hogy Isten nem küld senkit a kárhozatba, senkit nem küld a pokolba, hanem mi magunk választunk, hogy elfogadjuk, vagy elutasítjuk a jó Isten szeretetét. Isten azonban jó, kedves testvéreim. Ha kinézünk a világba, már itt a városban is egyébként, de ha kimegyünk a természetbe, még könnyebb dolgunk van, akár az egyik közeli parkba, akár a budai hegyekbe, akár messzebb, azt látjuk, hogy a teremtett világ gyönyörűségesen szép. És ha már ilyen szép a világ, akkor milyen szép és milyen jó lehet az, aki alkotta, aki teremtette a világot. És az igazsághoz hozzátartozik az, és ezt kimondom, hogy egészen pontosan nem tudjuk, hogy mi fog velünk történni a halálunk után. Nem tudjuk. Nincs ez lefényképezve, levideózva, de még egy menetrendünk sincsen. Amit fontos, hogy tudjunk, azt tudjuk, mert Jézus elmondta nekünk. De hogy pontosan, hogy fog ez kinézni, azt majd meglátjuk. A lényeg, hogy bízzunk Istenben, és akkor minden rendben lesz. De óvakodjunk attól, kedves testvéreim, hogy a földi életre úgy tekintsünk, mint egy titokzatos váróteremre, ahol mindnyájan a halálra várunk. Ugyanúgy kerüljük el azt, hogy az életre úgy tekintsünk, mint egy különös perre, ahol az ítélet mindenki számára a halál. Nem. Isten szeret minket. Isten szeret minket már itt a földön. Azt akarja, hogy már itt a földön boldogok legyünk, de teljesen boldogok, majd oda át leszünk az örök életben, amikor az Úr beteljesíti boldogságunkat, beteljesíti életünket. Bízzunk benne, és törekedjünk eljutni a mennyországba. Egy utolsó témát is hoznék ezen belül, ezt már saját kútfőből, nem Székely János püspökatyától. A tisztító tűz, mert ugye ez még egy kérdés, ami fölmerül, hogy most beszéltünk a pokolról, a kározatról, kicsit beszéltünk a mennyországról, na de a katolikus tanításban ott van a tisztító tűz, vagy tisztító hely. És újra csak egy püspököt idézek, aki már meghalt, de gyerekkoromban többször találkoztam vele, Temfli József, elhunyt, nyugalmazott nagyváradi megyés püspökről van szó, aki nagyon érzelmekkel gazdagon tudott mindig prédikálni. Olyannyira, hogy néha a saját prédikációján is elsírta magát, és könnyezni kezdett, de tényleg jókat mondott. És egyszer egy ilyen prédikációban azt hallottam tőle, és nagyon őszintén mondta, hogy ő mindent, de mindent megadna azért, hogy akár legutolsóként is, de bejusson a tisztító helyre, mert onnan a szenvedés után már biztos, hogy a mennyországba kerül. Én azt hiszem, hogy azért mondta ezt el a prédikációban, egyrészt mert nyilván tényleg így gondolta, másrészt meg azért, hogy hát a legfontosabb, a lényeg az, hogy eljussunk a mennyországba, minden más az részletkérdés. És a tisztító tűz, kedves testvéreim, azt se úgy képzeljük el, hogy ott nem tudom, ott az ördögök majd forgatnak minket nyárson, hogy megpörköljenek minket. Nem erről van szó, ezek nagyon bugyuta képek. A tisztító tűz, ahol lesz szenvedés, de mégis egy nagyon jó hely, mert felkészít minket az Istennel való találkozásra. Egy saját képet, egy saját példát hadd mondjak, ennél jobbat még nem találtam. Már mondtam is, sokan ismeritek, ismerjük azt az érzést, amikor nyáron, akár ma is, nagyon süt a nap. Nem bírunk belenézni a napba, mert olyan fényes. Ne is próbáljátok meg, mert elromlik a szemetek. Annyira fényes a nap, hogy a szemünk nem képes befogadni azt az óriási fényt. És ezt a képet hoznám ide, hogy gyakran a lelkünk halálunkkor még nincs olyan állapotban, hogy képes legyen befogadni károsodás nélkül azt az óriási szeretetet, amely az Istenből árad. És ezért van szükség a tisztító tűzre, hogy a lelkünk megtisztuljon, megerősödjön, minden rossztól megszabaduljon, hogy felkészüljön arra, hogy bele tudjunk nézni az Isten szemébe, amely fényesebb a legragyogóbb napsütésnél is. De remélem nem haragszotok, hogy kicsit költői voltam, de ezzel akartam érzékeltetni, ezzel szerettem volna aláhúzni, hogy a tisztító tűz ugyan jó, hogyha úgy élünk, hogy minél kevesebb időt kelljen ott eltölteni, de jó, ha azt is tudjuk, hogy a tisztító tűz értünk van, azért, hogy megtisztuljunk, azért, hogy beléphessünk a mennyországba, hogy befogadhassuk Isten határtalanul nagy és végtelen szeretetét. Kedves testvéreim, ezeket szerettem volna elmondani a halál utáni sorsunkról. Én hálás szívvel köszönöm Székely János püspökatyának, hogy megengedte egy személyes beszélgetésben, még jó régen fölkerestem, és megengedte, hogy az ő tollaival kicsit én is ékeskedjek, és hogy az ő általa megfogalmazott gondolatokat kicsit tolmácsolhassam felétek. Még egyszer felmutatom a könyvét, melyet nagyon ajánlok, ismétlés gyanánt is, a Szent István Társulat 2017-es kiadásában a Hit kapuja címmel szeretettel ajánlom ismétlésre, továbbolvasásra, és bátran adjátok érdeklődők, keresők, agnosztikusok kezébe is a könyvet, mert szerintem nagyon is alkalmas arra, hogy fiatalok, felnőttek, ezáltal közelebb kerüljenek Isten titkának megértéséhez. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hit iskolája. Monostori László atya tanítása.